Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Magasztaljuk Urunkat Isten tiszteletünk elején a 34. Zsoltárunk első versének éneklésével. Mindenkoron áldom az Urat, míg engem éltet. Foglaljuk el a helyünket, és keressük meg a 217. dicséretünket, 217. énekünknek az első 3 verszakát énekeljük.
Thank you.
a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most Márk evangéliumából hangzik hozzánk, Márk evangéliuma 12. fejezetéből, a 28-tól a 34. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Ekkor odament az írástudó közül egy, aki hallotta őket vitázni, és mivel tudta, hogy Jézus jól megfelelt nekik, megkérdezte tőle: melyik a legfőbb az összes parancsolat közül? Jézus így válaszolt: a legfőbb ez: halljad, Izrael, az Úr, a mi Istenünk egy Úr, és szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez: szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincsen más ezeknél nagyobb parancsolat. Az írástudó ezt mondta neki: jól van, mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincsen más. És ha szeretjük őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből, és ha szeretjük fele barátunkat, mint magunkat, sokkal több az minden égő és véres áldozatnál. Jézus pedig, amikor látta, hogy értelmesen felelt, ezt mondta neki: nem vagy messze az Isten országától. És többé senki sem merte őt megkérdezni. A mi Úrunk Istenünk, tegye áldottá igéjét életünkben, mi az ő szavának ne csak a hallgatói legyünk, hanem cselekvői is. Helyünket elfoglalva, válaszoljunk imádságban Isten szavára. Állunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, azért, hogy ha bízunk benned, akkor egyre inkább úgy ismerhetünk meg téged, mint gondviselő mennyei édesatyánkat. Köszönjük neked ezt az ismeretet is. Köszönjük, hogyha már bizonyossággal vallhatjuk: te vagy a Teremtő Istenünk, neked köszönhetünk mindent, neked köszönhetjük az életet. Urunk, olyan jó, hogyha ennél tovább menve valóban megszabadulhatunk a félelmektől, az aggodalmaskodástól, tudva azt, hogy az életünk a te kezedben van, s ott jó helyen van. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy nem csak a testünkre van gondod, hanem a lelkünkre is. Így köszönjük meg neked az evangelizációs istentiszteleteket. Köszönjük neked most az elmúlt estéket, kettől péntekig, amikor hallhattuk a te szavadat itt, amikor hallhattunk arról, hogy te mennyire szeretsz bennünket, amikor megérthettük, hogy veled kapcsolatba lehet kerülni, de ehhez nincs más út, csak egyedül Jézus Krisztus. Jézus Krisztus viszont pontosan ezért jött, és ezért adta az életét ott a kereszten, hogy mi igazán megismerhessünk téged. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, mindezt, ezeket az Isten tiszteleteket, és köszönjük, hogy ma újra itt lehetünk. Köszönjük, hogy velünk voltál a hétköznapokban, megtartottál bennünket, adtál nekünk erőt. Most arra kérünk: áld meg mostani együttlétünket is. Szent lelkedért fohászkodunk, azért, hogy áraszti közénk, hiszen ő az, aki élővé tudja tenni számunkra az olvasott szavakat, mondatokat a Szentírásból. Ő az, aki személyes üzenetté tudja formálni azt számunkra. Kérünk téged, add így nekünk őt, légy általait közöttünk, s munkálkodj bennünk. Egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért imádkozunk így. Amen. 369. dicséretünket keressük meg most, s fohászkodjunk ez ének soraival is. Jövel, Szentlélek, Úristen! Énekeljük az első és a negyedik verszakait, készülve Isten üzenetének a meghallgatására. Az előbb hangzott igeszakaszból olvasom Urunk Istenünk beszédét, tehát Márk evangélium a 12. fejezetéből a 29. verstől a 31. versig terjedő rövid szakaszból. Jézus így válaszolt: a legfőbb ez. Halljad, Izrael, az Úr, a mi Istenünk egy Úr. És szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat. Eddig Isten írott igéje. Foglaljuk el a helyünket most. Egyik napilapunk tegnapi számában olvasható egy írás, melynek a címe az, hogy zuhanás. Arról szól, hogy az országunkban lévő nagy segélyszervezetekhez milyen levelek érkeznek, és hogy milyen megnövekedett mennyiségben kapják ezeket a segélykérő leveleket mostanában. Néhányat a levelek közül közölnek is ebben az írásban. Én csak egyet szeretnék most bevezetőként felolvasni. Üdvözlöm! Én egy nagy családos anyuka vagyok, és igazából azt sem tudom, mit írjak. Sosem kértünk még segítséget senkitől. De sajnos a férjem elveszítette a munkahelyét, és hiába próbálkozunk, mindenhonnan elutasító válaszokat kapunk azzal az indokkal, a válság miatt nincsen szükség munkaerőre, engem pedig nem vesznek fel sehova, mert a kicsi még csak 8 hónapos, és azzal indokolják, nekik nem kell olyan munkaerő, akinek sok gyereke van, hiszen a gyerekek megbetegszenek, és akkor én kiesek a munkából. Gyakorlatilag október óta nem tudtunk feladni egy számlát sem, és a lakás törlesztővel is elmaradtunk, ami miatt a bank leterhelte a folyószámlánkat, és az odaérkező gyest és családi pótlékot sem tudjuk levenni a számláról, így már a mindennapi megélhetésünk forog kockán. Mindenhonnan kikapcsolással fenyegetnek minket. Három gyermekünk van, a legnagyobb 8 éves, a középső 2,5 éves, és a legkisebb 8 hónapos. Az interneten találtam az önök címét, és ha tudnának nekem segíteni, hogy honnan tudnánk segítséget kérni, nagyon hálás lennék. Előre is köszönöm, várom válaszukat. Tisztelettel. Egyre többen szorulnak segítségre. Gondolom, hogy ez írás nélkül is azért mi is, vagy legalábbis akik nyitott szemmel járunk a világunkban, az országunkban, azok ezt érzékeljük. Így jött elém az az ige szakasz, amelyet most hallottunk és Márk evangéliumából felolvastunk. Hogy miközben ez történik az országunkban, ez a folyamat megy végbe, hogy emberek, családok szegényednek egyre jobban el. Olyan levél is van, amelyben azt írja az elkeseredett anyuka, hogy már éheznek, ott is kicsi gyerekek vannak több is, és már éheznek. És hogy eközben vajon mi tudunk-e igazán szeretni? Mert hogy egyre többen segítségre szorulnak. De közben talán egyre többen úgy gondolkoznak, hogy pontosan ebben a nehéz helyzetben örülök annak, hogyha saját magamról vagy a családomról gondoskodni tudok. És valahogy úgy lesz, mint ahogy a Szentírásban olvashatjuk, hogy meghidegül a szeretet sokakban. Tulajdonképpen kit szeret a mai ember? Vagy tudunk igazán szeretni? Ezek a kérdések motoszkáltak bennem. Kit szeret a mai ember? Istent szeretjük. Jézus földön jártakor a zsidók azt gondolták magukról, hogy ők szeretik Istent. Emlékezzünk csak arra, amit most hallottunk Márk evangéliumából. Miben mutatkozott ez meg? Abban, hogy Isten törvényeihez görcsösen ragaszkodtak. A törvényeket betű szerint igyekeztek betartani, és ez a betű szerinti értelmezés, ez mindennél fontosabb volt számukra. És ez aztán oda vezetett, hogy elkezdték az Isten törvényeit részletezni. Elkezdték lebontani konkrét esetekre, hogy mit is jelent ez a parancsolat ebben is ebben a konkrét helyzetben. Ennek az eredménye lett az, hogy nagyon sok szabályt alkottak. De ezek valójában már nem isteni törvények voltak, hanem az isteni törvények magyarázatai, vagyis emberi hozzátételek, emberi kiegészítések. Ez az, amiről az Új Szövetség azt mondja, hogy emberek hagyományai. És olyan sok szabály keletkezett, hogy egyszerűen a szabályoknak az erdejében már csupán elveszni lehetett, annyira, hogy Isten törvényének a lényegét, a szellemiségét nem értették már, és nem látták meg. Elveszítették azt. Már nem értették, nem tudták megérteni, hogy igazából Isten mit szeretne, hogy mi az ő akarata, mi volt az ő elgondolása, hogy miért is adta a törvényeket. Így történhetett meg az, hogy amikor Jézus földön járt és gyógyított embereket, ő például szombatnapon is gyógyított, hogyha találkozott egy beteg, rászoruló emberrel. És ezek a zsidók, különösképpen is a zsidó vallási élet vezetői megbotránkoztak rajta. Mondván, hogy a törvényben ott van, hogy szombaton, a nyugalom napján semmit sem szabad cselekedni. Tehát gyógyítani sem szabad. Nagyon jól szemlélteti ez a példa is, hogy hogyan lehet elveszíteni az Isten parancsolatának a lényegét, hogy maga a törvény, maga a szombat, a nyugalom napja már fontosabbá vált, mint az ember, az embernek az élete, az egészsége. Közben pedig meg voltak győződve arról, hogy ők igazán szeretik az Istent, és azt cselekszik, ami az Istennek kedves. Hogy ők példa arra nézve, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből. Jézus ezért is mondta nekik egy alkalommal azt, hogy szépen félreteszitek az Isten parancsolatait, hogy megtartsátok a magatok hagyományait. Ez volt akkor, amikor Jézus a földön járt. És mi van ma? Talán mi keresztjének, templomba járó emberek hajlamosak vagyunk erre a kérdésre azt gondolni, hogy hát igen, ma is nagyon sokan, azok ott kint, akik nem járnak templomba, félreteszik az Isten parancsolatait. Hiszen hányan már nem is ismerik a 10 parancsolatot? Nem tudják. Hogyan is tartanák be, amikor már nem is ismerik? Tiszteld apádat és anyádat. Vagy ne lopj, ne ölj, ne kívánd azt, ami a fele barátodé. Ezeknek a megtartása, egyáltalán ezek a parancsolatok sokak számára manapság, még ha hallanak is róla, akkor azt mondják, hogy ezek elavult, ezek régi parancsolatok. Ezeket nem kell figyelembe venni. És a modern ember, vagy az úgynevezett modern ember már nem akar ezekkel foglalkozni, még ha tud is róla, mert nem akarja, hogy bárki vagy bármi is korlátozza a szabadságában. Az érdekes csak az, hogy akkor viszont felháborodik, hogyha a másik, a mellette lévő ember igazából ugyanezzel a felkiáltással, hogy én csak élek a szabadságommal, olyasmit tesz, ami sérti az ő érdekeit. Pedig ez elkerülhetetlen velejárója ennek a fajta szabadságnak. Mégiscsak érdemes lenne megfontolni azt, ami így hangzik, és maga Jézus Krisztus mondta egykor, hogy amit szeretnétek, hogy emberek veletek cselekedjenek, ti is azt tegyétek a másikkal. Kit szeretünk mi, templomba járó emberek? Könnyű rávágni erre a kérdésre, hogy mi szeretjük az Istent. De hogyha belegondolunk abba, ami itt ebben a jól ismert, számunkra jól ismert parancsolatban áll, hogy teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből. A keresztkérdések kurzus alkalmain újra és újra előkerül ez a parancsolat, amellyel Jézus összefoglalja tulajdonképpen az Isten törvényeit. És amikor így újra és újra elém jön, és ott beszélgetünk, akkor én magam is megdöbbenek újra és újra, és el is szégyellem magam, amikor erre gondolok, hogy hol vagyok én ettől, hogy teljes szívből, meg teljes lélekből, meg teljes erőből és elméből szeretni az Istent. Hát mi előtt nyitom én meg a szívemet sokszor? Annyi minden más előtt. Csak éppen talán az Isten beszéde, az ő gondolatai azok, amelyeket olyan könnyen félreteszek. Majd máskor, majd legközelebb, most nem érek rá ezzel foglalkozni. Kapcsolatok. Talán vannak másfajta kapcsolatok, amelyek fontosak számunkra. Jól jönnek. Mert talán sikerül előbbre lépnünk. De mi van azzal a kapcsolattal, ami teremtőnkkel köt össze? Azzal, akinek köszönhetjük az életet, amire elsősorban tervezve lettünk. Fontos nekünk igazán ez a kapcsolat. Ápoljuk ezt a kapcsolatot. Könnyebb persze újjal mutogatni a nem hívőkre, hogy hát igen, ők félreteszik az Úr parancsolatait. De vajon mi engedelmeskedünk-e mindig az Isten akaratának? Olyan érdekes az, ahogyan Jézus mondja itt a már emlegetett mondatban, hogy hogyan is teszik félre ezek a zsidó emberek az Isten parancsolatait? Szépen félreteszitek. Ez tulajdonképpen azt gondolom, hogy úgy is lehet érteni, hogy azokkal ellentétben, akik egyértelműen is nyilván megtagadják az Isten, vagy talán durván és káromkodva teszik félre az Isten parancsolatait, ti szépen teszitek félre. Nem ilyen látványosan, nem ilyen durván, hanem szépen. A lényeg azonban ugyanaz. Ti is félre teszitek. Ti ugyan szépen teszitek félre. Vajon mi nem szoktunk így cselekedni? Vajon amikor azt mondjuk, hogy hiszek én a magam módján, akkor ez mi? Például ez nem az Isten parancsolatainak, az Isten gondolatainak, akaratának a félretétele? A magam módján. Isten elénk adta, hogy vele hogyan lehet kapcsolatba kerülni. Hogy hogyan élhetem át a vele való szeretet közösséget. Elmondta, hogy Jézus Krisztus az út. Nincs olyan, hogy magam módján, vagy lehet olyan, hogy magam módján, csak akkor ne mondjam azt, hogy én valóban szeretem az Istent, és én vele kapcsolatban vagyok. Jézus Krisztus megmondta azt is, hogy mivel lehet reálisan és láthatóan lemérni az Isten iránt való szeretetünket. Hogyan folytatja? Ennek az írástudónak a kérdésére, hogy melyik a legfőbb parancsolat? Szeresd az Urat, igen. Teljes szívedből, lelkedből, erődből, elmédből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Vagyis tulajdonképpen azon mérhetjük le, mennyire szeretjük Istent, hogy mennyire tudjuk szeretni a fele barátot. Jézus földön jártakor a zsidók annyira nagyon szerették az Istent, hogy tulajdonképpen a fele barátra már nem jutott a szeretetükből. Tudom, furcsán hangzik ez így, de szándékosan fogalmaztam így módon. Jézusnak a hegyi beszédben elmondott egyik figyelmeztetése is ezt érzékelteti. Azt mondja, ha tehát az áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hajt ott az ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyád fiával, és csak azután tér vissza, és vidd fel ajándékodat. Világosan beszél Jézus arról, hogy az Isten iránti szeretetet, az ő tiszteletét nem lehet elválasztani az emberek iránti szeretettől. Annak a parancsolatnak, hogy szeresd az Istent, tulajdonképpen ez a próbája. Szeresd fele barátodat. Hogyan szerethetem hát az Istent? Most gyakorlatilag úgy, hogy szeretem a fele barátomat. Isten tehát csak azt szereti igazán, aki szereti az embert is. És annyira egyet jelent ez a kettő, Isten szeretete és a fele barát szeretete, hogy egyik a másik nélkül nem is igaz. János apostol egyenesen így fogalmaz a levelében, ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyafiát, hazug az. Kemény szavak. Hazug az. Mert aki nem szereti a maga atyafiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? Az a parancsolatunk is van tőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga atyafiát is. Gandhi, India nagy embere vallomásából való ez a következő részlet, amelyet most szeretnék felolvasni. Évekkel ezelőtt, amikor még Dél-Afrikában éltem, sokszor voltam nagy belső bizonytalanságban és zavarban. Nagy lelki nyomorúságomban az egyik este egy templom mellett haladtam el, amelyik ki volt világítva, nyilván éppen istentisztelet volt benne. Elhatároztam, hogy bemegyek, abban a reményben, hát ha hallok majd valamit, ami világosságot ad. De az ajtónál tovább nem jutottam, mert amikor fölmentem a lépcsőn, egy vaskos egyházfi visszatessékelt, mondván, hogy ez a templom csak fehér emberek számára van. Belső bizonytalanságom és zavarom nem ért ugyan véget azon az estén, de egy bizonyos dologban döntésre jutottam. Abban, hogy a keresztény egyháza számomra örökre becsukott világgá lett. Lehet, hogy abban a templomban akkor is éppen az Isten szeretetéről beszéltek? Nem tudom. De lehet. Lehet, hogy nagyon szépen és meghatóan tették ezt. De hát, hogyha valaki csak amiatt, hogy milyen a bőrszíne, vagy melyik néphez, melyik fajhoz tartozik a másik ember, kirekeszti, azt szeretheti az Istent igazán? Vagy inkább úgy kérdezem, hogy az szereti az Istent igazán? Azt olvashatjuk az Új Szövetségben, hogy a mi szívünk az a Szentlélek temploma. Legalábbis, ha valóban keresztények vagyunk, és Jézus Krisztus befogadtuk a szívünkbe, és Urunká lehetett, a Szentlélek temploma. Most a Szentlélek templomából ki lehet rekeszteni valakit csak azért, mert ő nem a mi népünkhöz tartozik, vagy nem olyan színű a bőre, vagy nem pont úgy gondolkozik, mint ahogy én, vagy azért, mert nem szimpatikus számomra, vagy azért, mert talán egyszer megbántott, megsértett, ki lehet reteszteni a Szentlélek templomából? Ki lehet zárni a másikat? Lehet azt mondani, hogy nem fogadom be? De hát akkor, ha ezt teszem, nem igaz az, hogy szeretem az Istent. De még ha mondjuk is, hogy szeretjük az Istent, vagy hogy szeretjük a másik embert, az sem biztos, hogy mindig igaz. Mert a mi szeretetünk, nem tudok rá jobb szavakat mondani, csak azt, hogy olyan kevert valami. Van benne szimpátia, és tulajdonképpen olyan önzés ízű a mi szeretetünk. A mi szeretetünk sokszor azt jelenti, hogy nem is a másik embert szeretjük igazából, nem őt magát, hanem valamilyen tulajdonságát. Szeretjük a másik embert, legalábbis ezt gondoljuk, de közben szeretjük mondjuk a humorát, a szellemességét, mert olyan jó vele együtt lenni, olyan jó társaságot nyújt, jókat lehet derülni a közelében, szeretem azt az embert. Vagy szeretem a másikat, mert szép, mert okosakat mond, vagy szeretem a duzzadt pénztárcája miatt, vagy szeretem a kapcsolatai miatt, és lehetne folytatni a sort, hogy mi miatt szeretem a másikat. Vagyis kiderül igazából az, hogy magunkat szeretjük a másikban is. És ez pedig mennyire más, mint az igazi szeretet. De hát kiben látható egyáltalán az igazi szeretet? És ki tud bennünket képessé tenni arra, hogy valódi szeretettel szeressünk? Egyedül Jézus Krisztus. Aki így foglalta össze az isteni törvényeket, ahogyan itt hallottuk Márk evangéliumában. Az a Jézus Krisztus, aki egyszer, amikor itt járt a földön, és Jerikóba ért, akkor pontosan azt a Zákeust szólította meg, akit a körülötte lévő emberek mind megvetettek, kiközösítettek, gyűlöltek. Jézus éppen az ő házába akart betérni. Az a Jézus tud képessé tenni arra, hogy igazán szeretni tudjunk, aki egyszer Samáriában megszólított egy asszonyt. Egy asszonyt, aki a kapcsolatai romjai között botladozott, és emiatt emberkerülővé vált, és a Jézussal való találkozás és beszélgetés következtében úgy megváltozott, hogy ez az emberkerülő asszony, mindenről elfeledkezve, a korsóját is otthagyva, hiszen vízért ment a kúthoz, szaladt vissza a városba az emberek közé elmondani, hogy nem a Messiás az, akivel én találkoztam, jöjjetek és lássátok meg, ki is az, akivel én beszélhettem. És hogyha a Zákeus történetére visszagondolunk még, láthatjuk azt, hogy az, hogy Jézus bement a házába, hogy Jézus nem betette meg, nem került el őt, az olyan változást indított el, ami cselekedetekben is megmutatkozott. Hiszen a vagyonának a felét a szegényeknek adja, és azt mondja, hogy akiket munkája végzése közben megkárosított, azoknak pedig, amivel megrövidítette őket, annak a négyszeresét adja vissza. Nos, ez a Jézus, akinek a közelében, akivel találkozva, így változtak meg emberek, és így nyíltak meg szívek, ez a Jézus tud bennünket is képessé tenni arra, hogy igazán szeressünk. Ez az írástudó, akiről itt olvastunk Márk evangéliumából, eljutott odáig, hogy megértette a parancsolatok lényegét. Gondoljunk csak bele, hiszen azt mondja itt Jézus szavaira, jól van, Mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincsen más. És ha szeretjük őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből, és ha szeretjük fele barátunkat, mint magunkat, sokkal több az minden égő és véres áldozatnál. Megérti tehát az Isten törvényeinek a lényegét, a szeretetet, a kapcsolatok fontosságát az Istennel és, ami abból következik, az emberekkel való kapcsolat fontosságát. És Jézus ezt mondja neki, nem vagy messze az Isten országától. De ez azt jelenti, hogy valami még hiányzik. Ő ugyan már megértette a lényeget, az Isten törvényeinek lényegét, de valami még hiányzik. Mi hiányzik? Az, hogy Jézusban felismerje az Istent. Felismerje azt, aki neki is segíteni tud, és nekünk is segíteni tud abban, hogy meg is tarthassuk ezt, hogy szeretjük Istent, és szeretjük a fele barátot. Az hiányzott ennek az írástudónak az életéből is, hogy megnyíljon a szíve Jézus előtt, és befogadja őt, úgy higgyen benne, és úgy bízza rá magát, mint aki maga az Isten. De mit is jelent ez? Nem vagy messze az Isten országától, akkor még valami hiányzik, azt már látjuk, hogy mi hiányzik. De hogy történhet ez meg? A sportvilágából kölcsönözve a képet, azt kell mondanom, hogy ez semmiképp nem úgy történik, hogy annak, aki itt tart, tehát nincs már messze az Isten országától, akkor annak egy utolsó nagy dobbantást kell produkálnia. Nem a kerítést kell átugorni ahhoz, hogy bekerülhessünk az Isten országába. Sokkal inkább azt tehetjük, és azt mondhatjuk, amit Pál apostol így fogalmazott meg, e szavakkal sóhajtott fel. Én nyomorult ember, ki szabadít meg engem? És ha ezt ki tudjuk mondani, akkor válaszul onnan bentről kihallatszik a nagy evangélium, az örömhír. Nincs most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Benne lenni, a Krisztus Jézusban lenni, azt jelenti igazából, hogy kaptam a Szent Lelket, az Isten lelkét. Vagyis, hogy hagytam, hogy megragadjon engem az Úr Jézus Krisztus, és én is meg akarom most már ragadni őt. Szeretném megismerni, egyre jobban igazán megismerni őt, és az ő feltámadásának az erejét. Akikre ez igaz, ami erre az írástudóra, hogy közel vannak az Isten országához, de még nem belül. Azoknak tulajdonképpen legfontosabb tennivalójuk az, hogy imádkozzanak. Valahogy úgy, ahogy egykor a Jézus által elmondott példázatban a vámszedő imádkozott, Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. És aztán, amikor ezt elmondjuk, akkor utána tapasztalhatjuk meg a bentlétel közvetlen első örömét, megbocsátottak a te bűneid. És az addig is valamilyen szinten ismert Jézust Úrrá és Krisztussá dicsőíti bennünk a Szentlélek. Kialakul egy újfajta értékrend, amelyben legnagyobb a szeretet, vagyis maga az Isten áll az első helyen. Nem a pénz, nem a testünk kívánságai, vágyai, nem a hatalom, nem a siker, nem az elismerés, és nem ehhez hasonló dolgok, hanem az a szeretet, amely soha el nem fogy. Mert fölülről árad az szakadatlanul, és úgy betölti a gyalló lényünket, hogy már nem is fér el benne, és személyválogatás nélküli szeretetté szentelődik. Boldog az az ember, aki ezt megérti, aki alázatosan beáll azoknak sorába, akik imádkoznak az egy szükséges ajándékért. Jövel, Szentlélek, Úristen! Amen. ...464. Dicséretünket keressük meg. Imádkozzunk ez ének soraival, énekeljük így az első és a negyedik verszakát. Jöjj, Királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom. Hadd valljuk meg neked, hogy sokszor nem tudunk mit kezdeni igazából törvényeiddel. Sokszor azt érezzük, hogy te túl magasra teszed a mércét, és mi nem vagyunk képesek ezt a magasságot megugrani. Sokszor érezzük azt, hogy szép-szép mindaz, ami a te ígédben, a Szentírásban olvasható, de mi annyira távol vagyunk, és semmiképpen nem látunk módot arra, hogy az életünkben megvalósíthassuk, vagy megvalósulhasson mindaz, ami a te ígédben áll. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy még így gondolkozunk, pedig már hallhattuk, és olvashattuk ígédből, hogy nem is a magunk erejéből kell ezt produkálni, és semmiképpen sem produkálnunk kell ezt. Hiszen te a törvényeket adtad egyrészt azért, hogy védőkorlátok legyenek számunkra, de adtad tükörként is, amelybe, hogyha belenézünk, akkor megláthatjuk azt, hogy milyenek vagyunk valójában. De ugyanakkor azt is megláthatjuk, hogy milyenek lehetnénk, hogy milyeneknek gondoltál te el bennünket eredetileg. s köszönjük, hogy a törvény is igazából evangéliummá lesz. Jézus azzá tette számunkra. Köszönjük, hogy újra és újra megerősítesz bennünket abban, hogy valóban egyedül nem vagyunk képesek mindenre, de Jézus Krisztussal együtt lehet, és érdemes elindulni ezen az úton. Jézus Krisztussal együtt lehet győzelmeket aratni ezen az úton. És köszönjük, hogy amikor mégsem sikerül, amikor mégis elbotlunk, akkor is tudhatjuk, hogyha az fáj nekünk, már pedig hogy ne fájna, ha valóban hozzátartozunk és szeretünk téged, akkor van rá bocsánat, van lehetőség a fölkelésre s a továbbindulásra. Köszönjük ezt a szeretetet. Köszönjük, hogy a mi szeretetünk igazából már viszont szeretet lehet a tiédre. És most azért imádkozunk, segíts nekünk abban, hogy tényleg hálásak tudjunk lenni neked mindazért, amit te cselekedtél értünk, és amit te szeretnél velünk tenni. És imádkozunk, Urunk, azért is, hogy ha mi is talán valahogy úgy vagyunk, mint az az írástudó ott, aki Jézust megszólította, hogy nincs messze az Isten országától, de még belül sincs, akkor hadd kerülhessünk belőle, hadd tudjunk kitartóan imádkozni ezért, hadd tudjunk fohászkodni hozzád újra meg újra, hogy könyörülj meg rajtunk, és add szent lelketet nekünk. Újíts meg bennünket, és vigy át bennünket azon a bizonyos küszöbben, azon a szoros kapun keresztül, szent lelked által. Urunk, így imádkozunk azért, hogy tégy bennünket olyan emberekké, akikbe tényleg áradhat szereteted, akikbe adhatod újra és újra, megújíthatod ezt a szeretetet, s akikből tovább áradhat a körülöttük lévők felé, hogy hadd lehessünk olyan emberek, akikben így személyválogatás nélküli szeretetté szentelődhet ez az érzés. Urunk, nagy-nagy szükség van erre ebben a világban. Látjuk ezt, tapasztaljuk ezt, de megvalljuk, hogy sokszor megállunk a magunk problémáinál és gondjainál. Segíts nekünk, hogy tudjuk azokat teljesen letenni a te lábaidhoz, rád bízni. Segíts nekünk abban, hogy mindent meg tudjunk veled beszélni, hogy a saját nehézségeink, gondjaink ne válhassanak akadályá, hanem ha tudjunk inkább bizonyságot tenni arról, hogy nekünk is vannak ugyan bajaink, vannak nyomorúságaink, melyekkel küszködünk, de hogy ezek között hogyan is tapasztaljuk mi meg jelenlétedet, szeretetedet. Imádkozunk azért, hogy formálj bennünket olyan Jézus követőkké, keresztjénekké, akik segítségére tudnak lenni a körülöttük lévő, bajban lévőknek, akik a Jézusi szeretetet tudják képviselni és árasztani közöttük. Segíts nekünk, Urunk, hogy ne csak szavakkal, azzal is, hiszen szükség van a bizonyságtételre is, de cselekedetekkel is tudjuk megmutatni a szeretetet, a te szeretetedet. Szent lelkedért így fohászkodunk, hogy ő tegyen erre bennünket képessé, s mi pedig hadd tudjunk ezért kitartóan imádkozni. Áld meg, kérünk így egész egyházunkat, könyörülj meg népünkön, hogy felismerhesse a sok-sok nyomorúság okát, hogy felismerhesse, megláthassa a kiutat, hogy hozzád kellene fordulni. Hogy hadd tudjunk, és hadd tudjanak minél többen beállni tényleg azok sorába a lázadtal, akik fohászkodnak a te lelkedért, annak áradásáért. Kérünk téged, hogy maradj így velünk. Légy így velünk a hétköznapokban is, munkahelyünkön is, otthonainkban is, és mindenhol, ahová mennünk kell. Köszönjük, hogy veled mehetünk. Köszönjük, hogy te jársz előttünk. Segíts, hogy ne tévesztünk soha szem elől téged. Amen. Imádkozzuk együtt most az Úr Jézus Krisztustól tanult imád. Mi Atyán, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira is, amelyek most már a megszokott rendben mennek majd végbe. Tehát hétfő este a keresztkérdések kurzus következő alkalma lesz, 7 órai kezdettel. Szerdán 9 órától nyugdíjas délelőtt lesz, csütörtökön este 6 órai kezdettel bibliaórát tartunk. Pénteken délután 15:30-tól a konfirmandusoknak lesz előkészítő óra. Este 7 órától pedig az ifjúsági biblióra lesz, illetve a biblia körünket tartjuk. Vasárnap, ha Isten is éltet bennünket, akkor a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet, ezzel egy időben lent a gyermekeknek két csoportban gyermekistentiszteletet tartunk. Sok szeretettel várunk és hívunk mindenkit. Ki kell javítani saját magamat, ezt bűnbánattal vallom be, mert hogy azt hirdettem egy héttel ezelőtt, hogy ma délután lesz a családi istentisztelet, de közben ez úgy alakult, hogy mégsem ma délután lesz, hanem egy hét múlva. A családi istentiszteletek minden hónap 4. vasárnapján vannak, és itt bennünket, munkatársakat is azt tévesztett meg, hogy márciusban 5 vasárnap van. Úgyhogy emiatt történt ez, és ezért kell kijavítani saját magamat is. Tehát a lényeg az, hogy egy hét múlva, vasárnap délután 4 órai kezdettel lesz a családi istentisztelet, és sok szeretettel hívunk és várunk erre is mindenkit. Hirdetem azt is, hogy református egyházunkon belül megalakult egy nevelőszülő hálózat. Erről most az elmúlt napokban kaptam én is értesítést, szóban is egy munkatárs megkeresett, illetve hagyott itt írásos anyagot. Akiben ilyenfajta gondolat felmerül, akinek van arra lehetősége, hogy gyermeket így magához fogadjon, tehát vagy árva, vagy veszélyeztetett gyermeket, akit ki kellett emelni a családi környezetből, kérem, hogy keressen meg engem, mert van tájékoztató anyag, tehát azt oda tudom adni, azt el lehet olvasni, illetve megvan annak a munkatársnak az elérhetősége, aki a további kérdésekre is, amelyekre az anyagban nincs válasz, azokra is választ tud adni. Azt kérem, hogy vigyük ennek a hírét tovább, tehát, hogy egyházunkon, református egyházunkon belül is van ilyen, hogy nevelőszülő hálózat, és forgassuk a szívünkben ezt a gondolatot, hogy Isten indíthassa azt, akinek van ilyen Istentől kapott feladata. Azt is szeretném közzéadni, hogy több gyülekezetben különböző felekezeteken belül is indultak mostanában, vagy már folyamatban vannak olyan imahadjáratok, nem is tudom minek nevezzem, amelyeknek a célja az, hogy az országunkért imádkozzunk. Én azt szeretném kérni, meg arra szeretném felhívni a figyelmet, arra biztatni, bátorítani bennünket, hogy ezt lehet otthon, családi körünkben, a belső szoba csendjében. Gondolom, hogy vannak is a testvérek között, akik már végzik ezt a szolgálatot, hogy könyörögnek népünkért, országunkért. De a helyzet súlyosbodása azt gondolom, hogy még inkább erre vezet bennünket, és erre kell, hogy ösztönözzön bennünket. Tehát hordozzuk imádságban az országunkat, vezetőinket. Most hallottuk az igét, a vezetőinket adott esetben nem könnyű szeretni, de az Isten igéje mégis valami ilyesmire biztat bennünket. Vigyük hát mindezt is a mi Úrunk elé. És itt, a gyülekezeti alkalmakon is, kisebb csoportokban, és amikor imádkozunk, akkor hordozzuk a mi népünket is így. Imádságban könyörögjünk ezért. Az adakozás lehetőségét említem még, gondoljunk Jézus Krisztus jótéteményére, aki gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Most pedig a 395. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el mind a három verszakával. A harmadikat, tehát az utolsót majd fennállva énekeljük. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.